München. A nagybecskereki Gigbanat építővállalat abban az időben nagyon jól gazdálkodott. Még Münchenben is volt egy leányvállalata. Németországban aluljárókat, kisebb hidakat és lakóházakat építettek. Hegyi Jóska, az egyik nagybecskereki lap szerkesztője, jól ismerte a vállalat igazgatóját. Rábeszélte, egyezzen bele, hogy riportot készítsünk a leány vállalatáról a tévének. Úgy állapodtak meg, hogy a GIG fizeti az utat és a napi díjat három ember számára, mi pedig egy 15 perces műsort készítünk. Bence Lajos nagyon szeretett volna elutazni. Azzal érvelt, hogy két év múlva 1972-ben Münchenben lesz a következő olimpiás, mint sportújságíró, ezt az utat jól ki tudná használni az előkészületekre. Fejős végül is mellette döntött. Elfogadta az indokait, azzal a kikötéssel, hogy neki kell majd a hangot is felvennie, mert hangfelvételezőre már nem futotta a pénzből. Hegyi Jóskára, hisz ő szerezte a szponzort, Bence Lajosra és rám esett a választás. Az új Ariflex kamerához nincs feltétlenül szükség kameraasszisztensre. Egyedül is boldogultam vele. Nagy becskerekről indultunk. Ott találkoztunk Hegyi Jóskával. Indulás előtt a vállalat igazgatója, aki kedvesen fogadott bennünket, elmondta, mire összpontosítsunk a riportban. Megnyugtattuk, hogy minden rendben lesz. A beszélgetés után behívta a pénztárost, aki egy 1000 és egy 500 márkás bankjegyet adott nekünk. Hegyi elvette az 500-ast, mondvá, hogy az 1000-est majd Bence és én elosszuk egymás között, ha már felváltottuk. Bence azt ajánlotta, hogy maradjon nálam az 1000-es. A vállalat udvarában egy Mercedes várt bennünket. Meghatódtunk, hisz az igazgató a saját kocsiját bocsátotta rendelkezésünkre. Később aztán jót nevettünk, mert útközben megtudtuk a sofőrtől, hogy azért utazunk Mercedes-szel, mert szerviz ellenőrzésre kell vinni az autót Németországba. Budapesten keresztül a Hegyeshalmi határ felé utaztunk. Már Győr után 20-30 kilométerre a határ előtt leállítottak bennünket a katonák, és ellenőrizték az útleveleinket. Úgy tűnt, rajtunk kívül senki sem utazik nyugatra. Pár kilométerre határtól újabb ellenőrzés várt ránk. Közvetlenül a határátkelő előtt az út jobb és bal oldalán magas, szöges drótkerítés húzódott. A határállomás tele volt katonával, rendőrrel. Mi voltunk az egyedüli utasok. Az autót tüzetesen átnézték. Egy tükör segítségével még az alvázat is ellenőrizték. Közvetlenül a határon levő épület mellett drótkerítés húzódott. A beton oszlopokra a kerítést porcelán tartókkal erősítették fel. Ebből arra következtettünk, hogy áramot vezethettek bele. Az útlevél kezelést átvészeltük. El is engedtek bennünket, de csak a sorompóig. A sorompó vastag acélgerendából készült, ami masszív betonlábakon állt. Ott még jó 10 percet kellett várakoznunk. Valószínűleg utólag még telefonon is ellenőriztek bennünket. Addig, míg vártunk, megfigyeltem, hogy az út a senki földjén a sorompó után még sokáig párhuzamosan halad a határral. Ha valaki teherautóval áttöri a sorompót, akkor még mindig rálőhetnek. Elképesztő volt számomra, hogy így bekerítettek egy országot. A magyarok, mintha egy nagy börtönben éltek volna. Az osztrák oldalon csak egy kis épület állt a határon. Egyetlen határőrt láttunk, aki meg sem állított bennünket. Tudta, akiket a magyarok átengednek, azokat már úgysem kell tüzetesen átvizsgálni. Bécsben meg sem álltunk, rohantunk tovább a München felé vezető autóúton. A sofőrünk jól megnyomta a gázpedált. Akkor utaztam életemben először autóval 220 kilométeres sebességgel. Nem értettem, mit is akartak javítani ezen a kocsin, hiszen úgy ment, mintha semmi baja sem lett volna. Ezt az autóutat még Hitler idejében építették 30 évvel ezelőtt, és még mindig milyen jó állapotban van, jegyezte meg Bence. Münchenben már vártak bennünket. A részlegvezető egy presszóba invitált. Kellemes kis hely volt néhány asztalkával és egy csinos fiatal pincérnővel. Sört ittunk és megtárgyaltuk a következő napok terveit. Megtudtuk, hogy egy közeli szállodában 3 ágyas szobát is béreltek a számunkra. Induláskor intettem a pincérnőnek, hogy fizetnék. Elővettem az 1000-est, mire a pincérnő összecsapta kezét és hadarni kezdett. Hogy mit mondott, nem értettem, de láttam, nagyon mérges. 7,5 márkás számlát 1000 márkással fizetni, ki látott még ilyet? Az ottani irodavezető mentett meg bennünket, végül is ő fizette ki a számlát. Németországban nem szokás borravalót adni a pincérnek. Ha netán felkínálnátok, a sértésnek venni, mondta az irodavezető. Megfogadtuk a tanácsot, és a szállodánkba mentünk. Aznap nem dolgoztunk. Jól esett egy kis pihenés a hosszú utazás után. Másnap végigjártuk a vállalat összes építkezési helyét. Jártunk az épülő olimpiai stadionban is. A vállalat azt a feladatot kapta, hogy 2 tartópillért építsen. Úgy tervezték, hogy ezekhez az oszlopokhoz kötik ki a végén a nagy műanyag tetőt. 2 év volt még az olimpiai játékok kezdetéig, de a stadion negyede sem készült el. A közepén, a leendő pályán a fű már szépen zöldelt, és intenzíven locsolták. Az irodavezető elmondta, hogy az első dolog a stadion építésekor a fű ültetése volt. Már 3 éve rendszeresen locsolják. Az épülő stadion mellett ott volt a híres, magas tévétorony tetején egy forgó vendéglővel. Oda is fel akartunk menni, mert onnan szép panoráma felvételeket lehetett készíteni. Az ajtalan lift hihetetlen sebességgel száguldott felfelé, a kamerát 3-szor nehezebbnek éreztem, mint amilyen valójában volt. Azt mondták, ez volt akkoriban Európa leggyorsabb liftje. Milliméteres pontossággal állt meg a vendéglő bejárati ajtaja előtt. Kiszálltunk és helyet kerestünk. 15 perc kellett ahhoz, hogy az étterem egy teljes kört forduljon. Ez alatt számos felvételt készítettem az épülő olimpiai faluról és magáról a városról is. Az olimpiai falut zöldelő dombok övezték. A buckák alatt a II. Világháborús romok voltak, a háború után ugyanis az összes romba dőlt épület anyagát egy helyre idehordták, majd fekete földdel beborították és dombos parkot létesítettek. Egész idő alatt csak Bence és én dolgoztunk, Hegyi Jóska jutalomútnak vélte az egészet. Estére már olyan fáradtak voltunk, hogy alig álltunk a lábunkon, pedig azt terveztük, még megnézzük a híres piros lámpás negyedet. Az éjjel komolyan kalimpált a szívem. Következő nap a város hangulatát, épületeit, lakóit felvételeztük. Nagyon nehezemre esett ez a rohanás. Sokszor már úgy éreztem, hogy a szívem nem bírja a nagy megterhelést. Ha jól emlékszem, azokban a napokban kezdődtek a komolyabb gondok a szívemmel. Szóltam is Bencének, de ő csak legyintett. Amikor bementünk abba az épületbe, amelyben Hitler annak idején azt a híres, heves beszédét mondta, és ahol most is söröző volt, kértem, hogy többször pihenjünk, mert már összeessék a fáradtságtól. Ő hallani sem akart róla. Összevesztünk. Állandóan azt hangoztatta, nem nyaralni jöttünk, hanem dolgozni. Ez alatt a pár nap alatt nem lehet az egész várost felvenni, bemutatni, szelektáljunk egy kicsit. Ne vegyünk fel olyat, ami biztosan nem fér bele a műsorba, vitatkoztam. Közben észre sem vettem, hogy mérgemben 1 év után újra rágyújtottam egy cigarettára. Már azt hittem, hogy leszokom, és most itt van a Bence úgy felmérgesített, hogy nem is tudom, mit csinálok. Újra cigarettázok, dühöngtem magamban. Az ellenkezésem azért mégiscsak ért valamit, mert rendelt számunkra 1-1 nagy korsó sört. Igaz, ott nem is lehetett mást rendelni, csak német sört. Kicsit lecsillapodtam. Figyeltem a pincérnőket, akik ügyesen, mindkét kezükben teli sörös korsóval, siklottak a részeg vendégek között. Volt olyan is, aki egyszerre 10 teli korsót vitt. 5-öt az egyik, 5-öt a másik kezében. Sok vendég volt, főleg turisták, mert másnap kezdődött a híres Oktoberfest. Este megnéztük a lányokat a piros lámpás negyedben. Nem lehetett tudni, hogy lányokból vagy nézelődő turistából van-e több az utcán. Bence szerette volna, ha a kamerát is magunkkal visszük, de én nem értettem egyet vele. Jól döntöttem. Sétálás közben nagy kiabálásra lettünk figyelmesek. Egy turistának éppen akkor verték szét a kameráját, valószínűleg azért, mert fényképezett. Másnap kezdődött a híres sörfesztivál, az Oktoberfest. Először lovaskocsik vonultak fel, óriás sörös hordókat vonva maguk után. Minden nagyobb sörgyárnak volt felvonuló csoportja. A fiatal lányok népviseletben kínálták korsóból a sört. Ez nem csak tradíció, hanem egy reklám is volt a számukra. Készítettünk néhány felvételt a felvonulásról, a feldíszített lovaskocsikról, a népviseletbe öltözött lányokról és fiúkról, és végül a részeg turistákról is. Utolsó nap nem dolgoztunk, mindenki bevásárolni ment. Az egyik nagyáruházban Vinusnak egy rövid bundát, magamnak pedig az exakta fényképezőgépemhez lencséket vettem. Nem sok pénzem maradt, 500 márka nem is olyan nagy pénz Németországban.